Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, fél öt múlt, úgyhogy ez a földgömb rovat ideje, és a földgömb beszélgetés ideje. Ráadásul most két beszélgető társam van, Nyári Tamás és Beszédes Zsolt, két alapító, túravezető, résztvevő, és a félréven vándortúráról van szó, ami már most nekem számmisztika, mert ez a tizedik volt ugye a Bükkben, de végül is egy kimaradt, ugye? Tehát talán kilenc volt meg. Jól mondom, Tamás?
Igen, összesen 8 volt a Covid miatt, és ez a 9. volt idén.
Hogy sikerült? Kezdjük rögtön azzal, legyen ez egy friss úti beszámoló.
Nagyon jól sikerült, viszonylag az időjárással se volt problémánk, egy kicsit meleg volt, de hát az már lassan az elmúlt évekből mondható, hogy megszokott dolog. Úgyhogy jól sikerült, jó volt a hangulat, szerencsére semmilyen problémás dolog nem szakította meg az 5 napot.
Augusztus 19-23 között 5 napos jubileum, túra, 100 kilométer, voltatok 160-nál is többen, ugye, ha jól láttam, a Bükk-hegységben.
Így van, igen. Igen.
Szinte mindenki teljesítette ezt a túrát.
22 feladó volt, különböző okokból, volt, aki sérülés miatt, volt, akinek más halaszthatatlan dolga volt, de igen, tehát, hogy 22 ember nem tudott beérni a célba.
Nagyon sokaknak megvan ugye ez a sarkiróka, megvan a hátizsák, meg a félréven, de igazából a túra, maga az alaptúra, a félréven klasszik, az talán kevesebbeknek van meg. Arról mesélnétek valamennyit?
Igen, hát ez gyakorlatilag a svéd lapföldön megrendezett túráról van szó, ez a klasszik. Ezt ugye az anya cég szervezi már jó pár éve, és hát ennek a mintájára próbáltuk megcsinálni a magyar verziót, úgyhogy a körülményekhez igazodva, a magyar felszín, terepfelszínekhez összerakva a dolgot, megcsinálni egy hasonlót.
Jó, hát svéd hegyi rókákkal nem nagyon tudtok találkozni, a sarkörön túl ugye nem tudtok itthon menni, de mi volt a terv? Miben gondoltátok, hogy hasonlítson a klasszikra, és miben legyen ez egyedi? Hát nyilván a körülmények azok egyedivé teszik, mert ez nem ott a helyszínen zajlik, de mi volt itt a vízválasztó? Beszédes Zsolt.
Igen. Sziasztok. Hát a kettő túra között egyébként így hangulatilag azért van egy alapvető különbség, hogy a svéd túra az egy kicsit meditatívabb, egy kicsit kitettebb tájon zajlik, tehát van egyfajta nyugodtsága és csendessége egyébként, tehát ahol inkább az egyedüli túrázáson van a hangsúly. Az itteni magyarországi verzió pedig lényegében inkább a közösségépítésről, a közösség erősítéséről szól, mivel közös táborhelyeket kellett kialakítani, hogy a Tamás is említette, hogy az infrastruktúrát kellett ahhoz igazítani, hogy így is meg lehessen szervezni. Ezért egyébként ugye a táborhelyen mindenki együtt alszik. Tehát ez egy nagy különbség a kettő között, de mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. De egyébként ezen a túrán is egyébként, hogyha valaki úgy gondolt, hogy ugye a saját tempójában, mert nem egy teljesítménytúrát szerveztünk, hanem egy, mi úgy szoktuk magunk között hívni, hogy élménytúrát, hogy mindenki a saját tempójába kell menni, mindig volt egy időlimit, korlát, amivel be kellett érkezni a résztvevőknek, de hát nem volt másfajta kényszer egyébként a résztvevőknek.
Ugye itt Magyarországon nem nagyon van több ezer négyzetkilométeres érintetlen rezervátum, sajnos. Ehhez képes kellett nektek alapító szervezőként kitalálni helyszíneket, útvonalakat, olvastam valahol, ahol nyilatkoztatok, hogy szép helyeket kerestetek, de nyilván valamilyen módon azért nem baj, ha ezek a helyek félig meddig, vagy részben legalább érintetlenek. Nagyjából így álltak össze általában az úti tervek évről évre?
Igen, alapvetően ugye az a nagy különbség, hogy a klasszikon, a lapföldön bárhol lehet sátrazni, ez itt Magyarországon ugye a környezetvédelmi törvény szerint ilyen nagyobb csoportos rendezvényeken nem megengedett, így mindenképpen ragaszkodnunk kellett ahhoz, hogy belterületen lévő, magánkézben lévő szálláshelyeket találjunk, és hát ez egy elég bonyolult probléma, különösen ilyen nagyobb létszámnál, ahol mindenki sátrazik. Igen, tehát, hogy alapvetően a táborokat kellett kitalálni, és azokat úgy organizálni, vagy logisztikázni, hogy a napi 20 kilométeres távok plusz-minusz 2-3 kilométerrel kijöjjenek, mert az az optimális távolság, amit ilyen nagy hátizsákkal be lehet járni, úgyhogy nem annyira megerőltető, de mégis van neki egy sportértéke.
Sport és élmény, mert itt a túra után azért mindig történt valami délutánonként, esténként, ugye? Tehát ebben is egy kicsit más, és ezt mondtátok is az előbb, mint a svéd klasszik.
Így van, hát ahogy ott mindenki ott alszik, ahol akar, így nem alakulnak ki csoportos táborozások. Itt viszont az esti időszakot, a pihenő időszakot lehet színesíteni azzal, hogy minden este szerveztünk valamilyen előadást, ez volt geológiai előadás, volt sátrazásra vagy túrázáshoz felszerelésekről szóló előadás, illetve volt olyan, hogy egészségügyi tanácsokat adott egy kedves résztvevőnk, aki erre szakosodott.
Ugye a vándortúrázásról beszélgetünk. Maga a műfaj az itt Magyarországon mennyire tud népszerű lenni, és ezt nagyon diplomatikusan kérdezem, hogy mondtuk, hogy 160-nál többen voltatok. Egyébként mi az elvárásotok? Mi az egészséges? Mi az, ami erőt ad a szervezéshez? Mire az, mert azt mondjátok, hogy ez most túl sok, vagy éppen túl kevés? Van-e ilyen optimális szám?
Hát az optimális létszám egyébként így ugye ez a 200 fő, tehát akkor megvan, hiába a 200 egy nagy számnak tűnik, de mégis egy ilyen családias jelleg tud kialakulni. Az első kérdésre válaszolva, hogy mennyire népszerű ez Magyarországon, hogy az emberek több napra visznek sátrat magukkal, és az egész felszerelés viszik magukkal, ez nem mondanám, hogy annyira népszerű lenne, hogy az emberek nehezen tudnak egy kicsit kívül kerülni a komfortzónán az emberek, és inkább az egy-két napos túrákat és a fizetett szálláshelyeket részesítik előnyben, de nagyon jó látni egyébként, hogy ezeken a túrákon egyébként úgy is el tudnak indulni emberek, hogy éppen senkit nem ismernek, vagy éppen nem teljes a felszerelésük, bátran beszállnak egy ilyen túrára, és hál' Istennek azt vettük észre, hogy akik egyedül ismeretlenül barátok nélkül jöttek el a végére, mindenki egyébként egy ilyen közös társasággá, szinte családias hangulattá varázsolt környezetbe tudott gyalogolni. Tehát azt mondom, hogy ez sosem lehet majd olyan nagy létszámban megszervezni, mint a klasszikot, ahol évente 2200-2500 ember vonul 8 napon keresztül egy ilyen nemzeti parkon keresztül, mert így a Tamás említette az infrastruktúrális korlátokat, meg a szálláshelyekkel való egyeztetés nehézségeit. Tehát ez sosem lesz olyan nagy létszámú rendezvény, mint mondjuk akár egy svédországi klasszik, de a cél az, hogy legyen egy ritmusra, legyen egy hagyománya. Sok alternatív eseményen is gondolkozunk egyébként, ami ugyanúgy kapcsolódik ahhoz, hogy az embereket arra tudjuk biztatni, hogy bátran töltsenek el éjszakákat kint az erdőben. Ugye az erdőtörvény szerint egyébként ugye 24 órát nem meghaladóan lehet egyébként sátrazni, de csak kizárólag olyan területen, amik nem Natura 2000-es területek, vagy nem természetvédelmi területek. Tehát ezt elméletileg biztosítja a szabályozás. Tehát egyébként van nagyon sok olyan fajta kezdeményezés, vadkempingezős csoportok alakulnak, vagy olyan túrázós csoportok, ahol egyébként ezt a fajta túrázást népszerűsítik, tehát nem mondhatnánk, hogy csak azok az emberek aludnak sátorban, akik velünk jönnek, tehát hál' Istennek van egyfajta hagyománya. Kezd egy picit átfordulni ez a történet, de nem hiszem, hogy varázsütésre hirtelen mindenki sátorba szeretne aludni, és több napon keresztül több 10 kilométer gyarogolni.
Hadd fitogtassam a tudásomat, mert emlékszem egy régi beszélgetésre, és ha jól tudom, akkor ott a svédeknél, jó, mondjuk mások a körülmények, meg az éghajlat, meg a kihívás is más, de ott nem is lehet akármilyen felszereléssel elindulni, ugye? Azt ott ellenőrzik, mert mondtátok, hogy itt sem volt mindenkinek teljes, de hát azért 30 fokban kicsit könnyebb, mint mondjuk ott a svéd a hegyekben. Azt hiszem, ott nagyon szigorú kontroll van, hogy nehogy megfagy, nehogy hát, nem történjen vedve, ugye?
Így van. Hát ott az a helyzet, hogy nagyon-nagyon érdekes, mert én volt szerencsém háromszor gyalogolni a svédországi klasszikon, és az éghajlat és a természet mindig más arcát mutatta. Volt hóesés, mi ezt mindig augusztus elején rendezik meg, volt iszonyú nagy szúnyoginvázió, volt iszonyú meleg, melegebb volt olyan alkalom, amikor melegebb volt fönt Svédországban, mint itt Magyarországon, tehát nagyon, nagyon változatos arcát tudja mutatni egyébként a táj, de igen, egyébként ott, mivel, ahogy említettem, inkább egy ilyen nem közösségre és nem társaságra épülő rendezvényről szól a dolog, tehát sok minden múlik egyébként az egyéni résztvevőknek a felkészültségén és a felszerelésén, tehát ott azért az alapfelszerelés, akár a szúnyogriasztó, hogy hajanszezon van, vagy az egészségügyi felszerelés, amivel esetleg tudja saját maga kezelni az ember a különböző sérüléseit, vízálló ruházat, egyéb felszerelést, azt igen szokták ellenőrizni, de nem mindenkit, hanem kvázi szúrópróba szerűen szoktuk, mert ugye mindenki a saját felelősséget, saját magáért vállalva indul el erre a túrára, ez nálunk is így volt. Annyi könnyebbség az itthoni megrendezés kapcsán, hogy azért ugye folyamatosan mozgatjuk a tábot, hogy azért vannak nálunk olyan eszközök, amikkel adott esetben egy problémát viszonylag könnyen tudunk orvosolni. Ha van mondjuk egy résztvevő, aki úgy gondolja, hogy most egy kicsit nehéznek ítéli meg egyébként a túrát, akkor hát nagy a kísértés, hogyha egy buszmegálló mellett megy el az ember, hogy akkor azt mondja, hogy köszönjük szépen, Lilafüred és Miskolc nincs messze, eddig nagyon jól éreztem magamat, szuperek vagytok meg minden, de valahogy a csábításnak könnyebben lehet állni. Ott ott nincs kiszállás, tehát ott csak nagyon végszükség esetén hívják a helikoptert, tehát ott nincs tömegközlekedés.
Meg nincs annyi hűtte. Nincs annyi megálló. Hatósági engedélyeket könnyű beszerezni, mert 200 fő rendezvény, mozgatás, kemping, vadkemping, szigorúan ellenőrzött feltételek között természetesen. Bonyolult ez ma Magyarországon egy ilyet megszervezni, vagy ez már könnyen megy nektek?
Hát az a helyzet, hogy kezdetben, amikor elindítottuk a túrának a szervezését, akkor okozott némi bonyodalmat, mert ugye nem volt tapasztalatunk, de így, hogy már a tizediket csináltuk, így azért eléggé rutinszerűvé vált. Hát mindenképpen úgy kell készülni, hogy ugye tudjuk már egy évvel előre, hogy mikor lesz a dátuma, és az alapján be tudjuk adni a környezetvédelmi hatósághoz, a nemzeti parkhoz, erdészetekhez az engedélykérelmet, és hát van neki egy néhány hónapos átfutása. De hát, hogyha erre készül az ember, akkor ez rutinszerűvé válik. Általában úgy szoktunk készülni, hogy megtervezzük a következő évi útvonalat, egy kis csapat bejárja, hogy azért olyan útvonalat csináljunk, ami teljesíthető, és akkor, amikor megvannak a szálláshelyek, a pontos útvonal, amit kiteszteltünk, hogy lehet arra menni, működik, minden oké, akkor az alapján megrajzolva a tervet, be tudjuk adni a kormányablakba az engedélykérelmet. Azt általában úgy szoktuk, hogy még előző év végén, és akkor következő év elejére lefut ez az egész procedúra.
Néztem a képeket, meg a kisfilmeket, azt a keveset, amit megtaláltam, de képből nagyon sok volt. Az látszott, hogy nagyon színes a kép, és vannak fiatalok, vannak középkorúak, vannak idősebbek is, tehát ez egy olyan nagyon klassz színes csapat, nekem ez volt a benyomásom, és jó hangulatú csapat volt, ez látszott a képeken.
Hát köszönjük szépen, azért ugye ez az a helyzet, hogy ez organikus egyébként, ha valaki kint van a természetben, és az a különleges élmény is szervezőként, vagy alapítóként is azt tudjuk elmondani, hogy általában 3 napnak el kell tennie, míg egy varázsütésre a különbségek az emberek között így eltűnik. Tehát mindenki, tehát tök mindegy, hogy most 14 éves, 30-50 vezetőbeosztásban dolgozik, tanárként, vagy éppen pont most munkanélküli, mindenki egyenlővé válik. Tehát ezt mi magunk között szoktuk úgy nevezni, hogy ezt az élményt meglátni, hogy a résztvevők között így egy ilyenfajta klasszikus értelemben vett ilyen túrademokrácia alakul ki az utolsó napra, főleg, hogyha közösen tudjuk együtt megünnepelni az 5 napnak a szenvedését és élményeit, akkor ott fantasztikus, katartikus élmények vannak a végén, és hát hogyha bárkit arra ennek alapján vágyat és gondolatot ébreszt benne, hogy jöjjön, ezt a varázslatos pillanatot tudnám egyébként kiemelni, ami általában mindig egy ilyen nagyon különleges ízt ad ennek a túrának, és ezt így nem lehet bizonyos esetekben szavakba önteni egyébként azt, ami ilyenkor az emberekben zajlik, főleg egy 100 kilométeres nehéz körülmények között zajló túra után.
Megint tanultam valami, túra demokrácia, jó kifejezés. Férjében akkor jövőre is, ezek szerint akkor augusztusban, férjében vándortúra, akkor a dátumot még nem áruljuk el, ugye, vagy nem tudjuk pontosan meg a helyszínt, azt majd egy végén
idelején. A dátum az még picit képlékeny, de az biztos, hogy augusztus. Ez később fog 1-2 hét múlva kiderülni valószínűleg, és igen, a helyszín pedig a Balaton felvidék. Tavaly óta elindult egy ilyen rotáció, ugye tavaly a Mecsekbe voltunk, idén a Bükkbe, jövőre Balaton felvidék, és azt, ha minden igaz, akkor következő évben ismét a Mecsek lesz, hogy egy kicsit így színesítsük a hazai túrázóknak is az útvonalat és a terepet, de természetesen a külföldi érdeklődőknek is szeretjük megmutatni Magyarország szép helyeit.
Nagyon szépen köszönöm. Férjében vándortúra, két alapító szervezővel, Nyári Tamással és Beszédes Zsolttal beszélgettem. Köszönöm szépen nektek!
Köszönjük szépen, mi
köszönjük!
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.